gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Brühl Krisztina, a Thália Színház művészeti főtitkára.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Ezúton is gratulálok, ugye, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetted át. Semmit nem csinálunk mi színészek sem a díjért, de azért gondolom ez egy jó visszajelzés, visszacsatolás.
Köszönöm szépen, valóban nagyon-nagyon meglepődtem, és nagyon jól is esik, hogy gondoltak a vezetőim arra, hogy engem felterjesztenek erre a díjra. Tényleg a legjobbkor jött, és büszke vagyok arra, hogy ebben a házban dolgozhatom, és így értékelik a munkámat.
Nem ma kezdted ebben a házban. Mennyit kell visszarepülnünk az időben, hogy a te itteni munkába állásodat meghatározzuk?
Hát egészen 1991-ig, igen, kimerem mondani, hogy 35 éve itt dolgozom ebben a házban. 2 évig idegen légiósként azért én is megpróbáltam máshol, hogy milyen ott az élet, de aztán természetesen visszahúzott a szívem.
Az ember nem születik művészeti titkárnak, pláne nem főtitkárnak. Te sem ebben a munkakörben kezdted a Thália Színházban.
Nem, teljesen véletlenül kerültem a színházba. Én más pályát szántam magamnak 18 évesen. Művészeti pályára szerettem volna kerülni, igazándiból rajzzal akartam foglalkozni, rajztanítással, de ez nagyon gyorsan kiderült, hogy nem fog menni. Aztán egy...
Hogy derül ki, hogy nem fog menni? De attól még rajzolsz, alkotsz, akár a mai napig is?
Nem. Ma már nem. Ma nagyon hálás vagyok önmagamnak is ezért, hogy nem kell még 50 évesen rajzmapával bóklásznom a városban. Hanem ez úgy derült ki, hogy én nagyon sokáig valóban rajzoltam, és készültem is erre a pályára, de aztán egy idő után azért az ember rájön arra, hogy van, amit nem kell erőltetni. Tehát én tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én ezt meg tudtam húzni, ezt a vonalat, és azt mondtam, hogy akkor ez csak maradjon a hétköznapi kedvtelés szinten, még eleinte rajzoltam, aztán utána már csak a művészetek érdekelnek, és járok kiállításokra, és figyelemmel kísérem ezt a művészeti ágat, és egy Express újságnak lehet, hogy ez már nem sok mindenkinek mond valamit, kerestem.
Mi tudjuk, albérletet is ott kerestünk annak idején, amikor én Budapestre kerültem, ott kerestem az albérletet.
Így van, és én munkát is ott kerestem, nagyon vicces, hogy lehetett találni munkát. Az egyik választási lehetőségem az egy idény munka Franciaországban, a szőlőszüretelés, a másik pedig kellékest kerestek az Arizona, akkor Arizona Színháznak. Hívták éppen a Thália Színházat, és hosszas töprengés után úgy döntöttem, hogy én az Arizonát megpróbálom.
Az, hogy szőlőszüret vagy kellék tárban való munka, azért az elsőre mindenki sejtheti, hogy mire számít, de te mit gondoltál, mit kell csinálni egy kelléktárban, amíg nem kerültél oda?
Azért annyira nagy előképzettségem nem volt ezen a téren, tehát úgy volt némi gondolatom ezzel kapcsolatosan, és volt valaki még régen a családi körben, aki Kaposváron volt kellékes, tényleg nagyon-nagyon régen, és akkor tudtam, hogy tárgyakat kell gyártani, meg hogy kell, hogy legyen valami szép érzéke, meg este ki kell készíteni a kellékeket. Mondtam, hogy én ezt megpróbálom, tulajdonképpen ez engem akár még érdekelhet is.
Csodálatos, mint a filmes szakmában a berendező, tehát aki gyakorlatilag az illúzióját kelti, nem a bútorokkal, az adott helyszínnek, hanem tényleg az apró tárgyakkal, a sétapálcától a töltőtollig. Akkor az első igazgatót, hiszen Arizona Színház Mikó István volt?
Igen, igen, pont akkor volt a váltás, és a Mikó csapatával indultunk, és nagyon izgalmas volt, és tényleg nagyon élveztem, és azt hiszem, hogy sikerült is viszonylag hamar felvennem a tempót, és remek színészeket, tényleg a nagyok közül, még Rátonyival is dolgoztam, Turai Dácskával, tehát, hogy valóban egy remek Árdával sikerült megismerkednem így kapásból.
A kelléktárban lévő pepecselés mégiscsak egyfajta szép érzéket kívánt, és ezt a fajta művészethez való attitűdödet ki és hogyan tudott rávenni arra, hogy egyfajta adminisztratív munkakörbe lépjél át vagy fel?
Mi alatt gyártottam a kellékeket, és a mindenféle feladatoknak próbáltam megfelelni, közben egy nagyon erős kapcsolat alakult ki az alkotókkal. Tehát, hogy nekem úgy érzem, hogy sokkal erősebb volt mondjuk egy rendezővel a kapcsolatom, mint általában szokott az lenni színházban, és az együtt gondolkodásra is mindig ők is buzdítottak. Volt egy kisebb fajta pauza ebben a táliás időszakban, mert már akkor tália volt, amikor én művészeti titkár lettem, akkor történt a színház rekonstrukciója, és nekem maradt egy csomó energiám arra, hogy másokkal is dolgozzak, és akkor még lehetett, és akkor volt egy táncszínház, a Sámán Színház, akikkel végülis mindent csináltam, bejártuk az egész világot, és ott az adminisztratív részét és a pályázásokat, az elszámolásokat, de a kellék elkészítés, egy utazás megszervezése, tehát egy nagyon komplex feladatot kellett ellátnom. Az akkori igazgatómnak a tudtával és jóváhagyásával történt ez a kis kikacsintás, és amikor a színházban fönt a harmadik emeleten, mert ott van a titkárság, megüresedett egy poszt, akkor ő azt gondolta, hogy megkérdezi tőlem, hogy nincs-e kedvem nekem ebbe beszállni, megpróbálkozni. És hát nagyon-nagyon nagy kedvem volt, mert akkor pont nem is tudom hány éves voltam, de valahogy úgy éreztem, hogy most már nem jó az, hogy délelőtt 10:30-kor filcegereket keresek a színpadon, tehát hogy az már kevés, és jó lenne, hogyha kicsit még a mozdítható agysejtjeimet tudom egy kicsit mozgatni. Igen.
Remek. Azt tudjuk egyébként, hogy a színházi háttérszakmákat, amíg nem képezték, most már egyébként vannak erre utaló jelek és intézmények. Addig ugye az a balettáncos, aki a koreográfiákat végrehajtani már nem tudta és nem vált koreográfussá, lehetett belőle ügyelő. Tehát színházon belül mindig fontos az a fajta affinitás, hogy valaki a részként az egészben, az egész igen, művészetért lelkesedjen. De ugye aki nem csak szó szerint a harmadik emelet miatt, de ennek az egész komplexumnak a tetején ül, ott van, gondolom, a logisztikai központ.
Igen. Én ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy ez a földi irányító központ. Gyakorlatilag órarendet gyártok. Abszolút. Mi vagyunk ennek az egésznek a mozgatórugója, és remélem ezt senki nem érti félre, mert nyilvánvalóan a vezetőség által meghatározott rendben készülünk az évadra, a hónapra, a hétre és a napra, tehát ezt mind-mind vezetői jóváhagyásokkal hajtjuk végre, de ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz javaslatot kell tenni, tehát azért egy picit előbbre kell járni mindenkinél. Nagyon összetett a munka, nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és itt nem csak a művészek elfoglaltságai, hanem a műszak leterheltsége, de akár még emelvények felhasználása is meghatározza ennek a logisztikai.
Gondolom a műszaknál fontos az, ami például a munkatörvénykönyvében van, hogy a pihenőnapok kiadása, így tehát sok-sok-sok szabály között kell lavíroznod.
Igen, rendkívül sok szabály, pihenőnapok, de a létszám is egy nagyon fontos tényező ebben, mert nem tudok összepakolni két olyan előadást, amiben a 8 díszítőből mind a 8 kell például a nagy színpadra, és a másik helyre pedig 4. Tehát erre is kell figyelni, mivel ezeknek az embereknek a száma véges, lehet nem tudunk akkora létszámmal dolgozni, mint amekkora repertoárunk van.
Említetted az előbb, ugye napi próbatáblát adtok ki, ezt én magam is tudom, és minden kolléga, de talán a kedves hallgatók is, ami a másnapi működést mutatja, van egy heti munkarend, van egy havi játszási lista, és előtte egy évad terv, hogy mely előző előadások játszanak át a következő évadra is, tehát marad repertoáron, és mi az, ami vadonatúj bemutató lesz. És itt van a kulcs szó, az egyeztetés. Az órarendet említetted, édesanyám pedagógus volt, ugye akkor még nem volt ekkora digitalizmus, ők ilyen csavar segítségével nagy papírt kiterítve a tanári közepébe rakták össze, hogy a pedagógusok, itt osztályfőnök, ott csak óraadó tanár. Ez a szaka van, hogy ne legyen Lukas órája, tehát ahhoz, hogy egy optimális órarendet egy iskolában végre lehessen hajtani, az is iszonyat meló. Na most ugyanezt fordítsuk át gyakorlatilag a színészek életére.
Igen, így történik itt is először, éveken keresztül még te is láttad, volt a hatalmas nagy lapom, és azon mindenféle színeket alkalmaztam, ugye ez a képzőművészet felé kis visszacsatolásom, ezt nagyon-nagyon szerettem, ezeket a színes kis papírokat. De biztos emlékszel régi nagy művészeti titkároknak a lepedőire, amin egyeztettek, ezek vagy öröklődnek, vagy nem, de teljesen jogosan felmerül, hogy miért nem csináljuk ezt egy programmal. Itt jön az emberi oldala, mert ahhoz, hogy egy műsor létrejöjjön, ahhoz nagyon sok emberi tényezőt bele kell tenni, amit egyszerűen egy táblázat nem tud kezelni.
Csak a vele született intelligencia, nem a mesterséges.
Igen, ez tényleg így van. Úgyhogy maradunk ennél a jól bevált nem a papírnál, mert természetesen már én is táblázatokon keresztül próbálom egyeztetni a művészeket, de ahhoz, hogy ez összeálljon és úgy álljon össze, nagyon sok paraméter van, és nem csak a művészek elfoglaltsága. Nyilván nézni kell azt egy műsor összeállításában, sőt egy évad összeállításában, hogy melyek azok az előadások, amik már megmaradnak a műsoron, mennyit kell játszani, hogy abból megfelelő előadásszámot tűzzünk ki, eladható legyen. És a másik pedig, ami nagyon fontos, arra nem hiszem, hogy sokan gondolnak, hogy a művészeink leterhelése is nagyjából egyforma legyen. Tehát majdnem minden művésznek ugyanannyi óraszámot kell játszani. Nyilván ez a mi színházunkban egy kicsit speciálisabb, mint máshol, de szerintem más színházakban is az a cél, hogy a társulatot egyenlő mennyiségben foglalkoztassák.
Tehát ugye nyilván ugye vetésforgó van, vannak, minden színésznek legyen kisebb szerepe, közepes, és hát legyen egy abszolút főszerepe, amely művészeti vezetői kérdés, de ezt kell neked lefordítani a gyakorlatra.
Így van, a gyakorlatban így van, nekem kell lefordítani, és kitűzni az előadásokat, amivel mindenkinek elégedetnek kell lenni, a szervezési osztályvezetőnek, a művésznek, a műszaknak, az igazgatóknak, és a marketingeseknek is elégedetnek kell lenni.
Van ez a kifejezés, hogy egyeztetési sorrend. Igen. Ha valaki szabadúszó, akkor ugye a bemutatók kronológiája egymás utánisága határozza meg, hogy kinek van elsőbsége.
Igen.
Nyilván én, mint a Thália Színház tagja, hogyha valahol máshol dolgozom, például ugye itt ülünk most az Este stúdiójában, ez külsős munkának számít, ezt egyezteted és rakott össze, hogy én most itt tudok ülni. Most nyilván igen, mert tudtad, hogy mind a ketten jövünk,
igen.
De egyébként ilyenkor ugye a társulati tagnak az anyaszínházához, ez a kifejezés, kell egyezkednie.
Igen.
Ezt a gyakorlatban úgynevezett titkári értekezleteken hajtjátok végre.
Ez egy nagyon érdekes, színes, zsibongó kis világ, amit mi alkotunk, és minden hónapban mindig más színházban összeülünk, és akkor egy kis szendvics, egy kis kávé keretében adjuk-vesszük a színészeket. Igen, ilyenkor mindig kiderül, hogy ki mit szeretne. Természetesen jönnek a kérések, és van, amikor az anyaszínház szándékait próbálják keresztül húzni a kollégáink, de mindig megegyezés születik.
Hát persze, vice versa, egyszer ugye ez az érdeked, igen, másszor az az érdeked, tehát ugye nálad, igen, is van vendég, és te, igen, is adsz ki akár forgatásra, akár televíziózni, igen, akár filmre, igen, akár másik színházba a művészt úgynevezett vendégnek.
Így van, és akkor még nem is beszéltünk a filmekről, ugye ez azért elég nagy terhet tesz ránk színházi művészeti titkárokra, mert a filmek általában azonnal, de gyorsan 30-40 napot el akarnak venni a művészeink életéből is, lehetőleg úgy, hogy se délelőtt, se este, se délután ne tudjon semmit se csinálni. De mindig megoldjuk, mert tudjuk, hogy nagyon fontos. Tehát én például erre is szoktam figyelni, hogy ha látom, hogy a művésznek igénye van arra, hogy minél több helyen kipróbálja magát, és lehetőséget is kap rá, akkor addig megyek, amíg sikerül kitalálni egy olyan konstrukciót, ami mindannyiunknak megfelelő. Tehát a színháznak sem okozok kárt ezzel, és a művész is tud olyan szinten teljesíteni, ami a filmezés számára is vonzó, és nekünk is elfogadható. Tehát mindig találok valami lehetőséget. De egyébként vannak olyan kollégák, és ezt egyáltalán nem negatívumként mondom, mert én általában a jó rendőr kategóriába tartozom, akik nagyon keményen képviselik a színházukat, az érdeküket, és azt mondják, hogy már pedig ezt ők így képzelték el, és nem tántoríthatóak ettől a döntéstől el egyikük sem. Nagyon tisztelem ezeket a kollégákat, és meg is tudom érteni. Valószínű, hogy neki könnyebb a helyzetük, mert aki puhítható, és azon gondolkodik, hogy mindent megadjon, nyilvánvalóan milliószor több a dolga ezzel, mint annak, aki már az első perctől kezdve tartja magát.
Mennyire láttok ilyenkor előre, hogy az Operaház egy évre adja ki a műsorát, igen, ami Magyarországon hosszú időnek számít, nyugati viszonylatban, európai viszonylatban kevésnek, kettőzések, hármazások prózában nincsenek, inkább a zenés műfajban, tehát ilyenkor ezek a titkári értekezletek 2-3 hónappal gondolkodnak előre?
Tulajdonképpen ennek a megreformálása még a mai napig is tart. tart, mivel minél előbb szeretnénk kiadni a műsorokat, minél hosszabb intervallumot szeretnénk megosztani a nézővel is és a művészekkel is. Ami ezt egy kicsit megakasztja, az az, hogy mindenki érzékeli, hogy a tavaszi hónapok azok rendkívül nagy meglepetéseket tudnak okozni. És minden évben egyre nagyobbakat, tehát konkrétan elveszítjük a nézőink nagy részét.
Szűkül a szezon, mint a Balatonnál?
Igen, szűkül a szezon, aztán valahogy mégiscsak vissza lehet őket csábítani, kb. Úgy járnak ilyenkor az emberek színházban, mint ahogy én szoktam mindig májusban, mert akkor jövök rá, hogy úristen, még nem voltam sehol, gyorsan meg kell nézni, tehát, hogy erre még lehet számítani, de előre kiadni nagyon gyorsan ezeket a nehéz hónapokat most úgy tűnik, hogy nem annyira észszerű.
Mint amennyire a január-februárt, igen. Hiszen a karácsonynál jobb, ha előrébb lát a néző, és egy szélesebb palettáról tud választani.
Hát mi most már azért elég jól csináltuk, mert a márciusi műsor is elérhető volt a karácsonyi idősávban, tehát azt mind nagyon-nagyon szerencsésen elindítottuk azt a jegyértékesítést. Gyakorlatilag az őszi hónapokat, azokat látni kell előre. Ott muszáj látni előre, muszáj megtervezni, kell tudnunk, hogy karácsonykor, szilveszterkor mik azok az előadások, amivel majd mi már előre be tudjuk a közönséget hívni, csalogatni. És ezeket jóval előbb adjuk ki, ezeket az időpontokat.
Gondolom még előrébb kell gondolkodni, egy úgynevezett tájelőadás, fesztiválon való részvétel, vagy ugye most a Salföldi Nyári Kert, ami nálunk már évek óta hagyomány, az még komolyabb egyeztetést igényel, hiszen az úgynevezett nyári szünet alatt zajlik, ahol a Kőszínház zárva van.
Igen, a Nyári Kert ugye most már negyedik nyarát kezdi az idén, és egy rendkívül jó megjelenés forma a színháznak. Nagyon szeret oda járni az egész társulat, mert gyönyörű a környezet. Minden rendelkezésünkre áll, hogy egy újabb közönségréteget vonjunk be, és ismertessünk meg a színház repertoáriával. És igen, ez igen embert próbáló feladat, amikor ki kell találnunk, hogy akkor most milyen ritmusban egyeztetés szerint menjünk el, hiszen nagyon sokan közületek már előre leadják, hogy mikor szeretnének nyaralni. Én ezt tiszteletben tartom. Nagyon-nagyon ritka eset az, amikor kérnem kell, hogy mégiscsak tempírozzák át máshogyan ezt a nyaralást, de ez körülbelül olyan 5-6 hét hétvégét vesz el a társulattól, és akkor megyünk rendületlenül, és játszunk ott esténként. Mármint, hogy a hétvégéket ott töltjük, igen.
Mint az iskolában, ugye szeptembertől májusig, júniusig dolgozunk mi, évad nyitótól évad záróig. A nyár végén az ember már várja az évad nyitót, a végén azt, hogy végre zárjuk már be az évadot. Említetted, hogy mi leadjuk neked, hogy milyen terveink lennének, de közben mondtad, hogy jelzed is, ha kell a művészeti vezetésnek, hogy ha a leterheltség nem lenne egyenlő. Te magad ilyen emberi módon szoktad azt mondani, hogy ha már úgy érzed, hogy valaki eléggé kimerült, kiégés gyanúja van, hogy egy picit adjunk neki egy szusszanást?
Igen. Igen, szoktam, mindig bátorkodom ezeket elmondani a vezetőimnek, és úgy tűnik, hogy mindenki meg is hallgatja, kíváncsiak ezekre a véleményekre, de tudod, hogy az én szobám ajtaja gyakorlatilag mindig nyitva áll, és nagyon sok kollégáddal találkozom ott, és a különböző öblös ülőalkalmatosságban nagyon szívesen töltötök ott néhány percet, fél órákat, és akkor igen, ott elhangzik azért elég sok bizalmas beszélgetés, gondolat, mondat, és abból abszolút lehet következtetni arra, hogy éppen milyen lelki állapotban, fizikai állapotban, színészi állapotban van az, aki éppen ül a székben.
A te ajtód mindig nyitva áll, te mindenkinek az érdekét figyelembe veszed, ami azt jelenti, hogy te mindig ott vagy. Te saját magadra. Biztos, hogy a te saját pihenésedre, regenerálódásodra elég időt adsz. Tudsz, akarsz, kell önmagadnak is az évadon belül néha egy szusszanásnyi lehetőséget biztosítani.
Igen, mostanában már sikerül. Igen, régebben ez nem. Hát igen, ahogy öregszik, akkor érzi, hogy mikor elég. Nem mindenki érzi ezt, de én igen, én érzem, és sikerül is, és nagyszerű kollégák vesznek körül. Nem hiszem túlzásba, de azért nyilván tudom, hogy hol vannak a határok, sikerül egy hosszú hétvégét eltölteni. Azért az a 35 év, amit itt eltöltöttem, rám telepedett, és a szó jó értelmében. Én amikor pihenek, én akkor is rátok gondolok, hogy veletek vajon mi van, hogy minden rendben van-e, hogy éppen most kinyaral, kinek szül a felesége, hogy lesz, mint lesz, de ez már hozzátartozik az életemhez.
Ez az ember második családja, a társulata.
Igen.
Kívánok neked még ehhez a munkához nagyon sokáig erőt, egészséget, és kívánom magunknak a te munkádat, és téged még nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Hölgyeim és uraim, a mai vendégem Brühl Krisztina, a Thália Színház művészeti főtitkára volt, szerelmetes szakmájáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1 óra. Köszöntöm Önöket, Harcsás Gergely vagyok.